Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, vendégem Jásdi Attila, az Olasz Riesling szerintünk rendezvény kapcsán beszélgettünk eddig a Jásdi pince, Jásdi birtok történetéről, és ott tartottunk, hogy hát lehet nyugodtan azt mondani, hogy egy ilyen adhok, vagy hirtelen elhatározás révén a szüleid megvásárolták ezt a birtokot, és elindult a bortermelés, borkészítés. Én azt mondtam korábban, hogy egy nagyon érdekes, és szerintem nagyon jó, én ezt nagyon szeretem Jásdi Istvánban, hogy meg tud fogalmazni olyan objektív véleményeket, ami sokszor nem tükrözik az általános borász véleményeket, akár csak a Balatonra, de Magyarország egészére is gondoltunk, hanem inkább ilyen kicsit ilyen analitikusabb, közgazdászosabb, kívülről szemlélősebb véleménye van, és ezekre egyébként érdemes odafigyelni. Valami ilyesmi szemlélettel indult el itt a komolyabb borkészítés is.
Ebben sok igazság van, az az igazság, hogy a Balatonfelvidéken azért nagyon sokat tettek hozzá azok a borászok, akik alapvetően oda költöztek, és akik egyébként nem is borászati háttérrel indultak neki ennek a szakmának, vagy ennek a pályának. Azért azt tudni kell, hogy Magyarországon ténylegesen képzett, egyetemet végzett borászból azért olyan rengeteg nincsen. És nem akarván megsérteni a hazai képzési intézményeket, de a hazai képzéstől magasabb színvonalú képzésben, tehát mondjuk egy bordói egyetemen, vagy nevesebb európai egyetemekre, szerintem két kezünkön, egy kezünkön meg lehet számolni, hogy hány borásznak van ilyen típusú képzettsége és tapasztalata. Az is nyilvánvaló, hogy a 90-es évek végén mind az épület, mind a borvidék teljes egészében elhanyagolt volt. A dolgok mentek tovább a maguk útján. A maguk útja az azt jelenti, hogy az a 40 év kommunizmus, amit itt mindenki átkozni szokott, meg itt lassan mindennek az alfája, meg az omegája, az tulajdonképpen a teljes tudást, szőlészeti, borászati tudást átírta, fölülírta, és valamilyen egészen rettenetes irányba vitte el. Ugye én említettem, hogy a szüleim külkereskedők voltak, sőt, egy időben gazdasági diplomaták is, tehát mi éltünk Párizsban 5 évet. Tény, hogy egy kicsit másképp látjuk a világot. És ez az újfajta látásmód, meg nevezhetjük menedzser szemléletnek, bár ezt tudom, hogy jelenleg inkább szitokszó, mint pozitív, de egy újfajta szemléletet sikerült beírni a borászatba, ami hát úgy szépen lassan megkapasztulik mostanra. Tehát olyan dolgokat kellett szépen elindítani, amik mostanra többé-kevésbé evidenciák, de akkor nem voltak azok. Tehát, hogy a bor egy termék, hogy a terméknek márkaépítésre van szüksége, hogy a terméket akkor lehet eladni, hogyha az emberekhez eljut az azzal kapcsolatos tudás, hogy a tudást azt célszerű megosztani, hogy egy borászat, ez egy vállalkozás, tehát a végén, ha lehet, akkor több forintnak kell maradnia, mint amennyit eredetileg beletettünk, vagy legalábbis egy után nem árt, hogyha hasznot hoz. És csupa ilyen dolgok, és hát az apám mögött azért volt egy több évtizedes vállalatvezetői tapasztalat, tehát ő abban mindig jó volt, hogy megtalálta azokat az embereket, akik értettek hozzá, egyébként ugyanúgy, mint a Ranolder püspök. Tehát egy vezetőnek nem feltétlenül az a feladat, hogy minden ezért csinál, hanem hogy kiválogassa azokat, akik értenek hozzá. És így szépen lassan sikerült olyan felismeréseket eszközölni, amik egyébként mostanra megállták a helyüket. Tehát amikor elkezdtünk olasz rizlinggel foglalkozni, ezelőtt, hát most hajd ne mondjam hány évvel, ugye a 26. születünknél tartunk, az elejétől kezdve foglalkozunk olasz rizlinggel, de ez az olasz rizlinggel való érdemi foglalkozás azért részben az apámnak köszönhető. Tehát ő kezdte el ezt a fajtát, és annak a hírnevét meg a renoméját visszaállítani.
Hát ugye az volt az első, ami az ember eszébe jutott. Egyébként nyilván van abban igazság, amit mondanak erről az általad is említett 40 évről, a mennyiség kontra minőség, és még lehet nyugodtan mondani ezeket az ilyen ukázokat, amiket kiadtak, hogy az lett az egyik eredmény, hogy például az olyan borok, mint a például a cserszegi, de akár az olasz rizling is, azok így hát ilyen gyenge tömegborokká silányultak le, és ugye az volt az ilyen szerintem tök rossz kifejezés, hogy fröccsbor, ugye? Tehát, hogy mert hogy azért rossz kifejezés, mert hiszen, hogyha valamit felszódázunk, akkor jobban kijönnek a borhibák, és csak jó fröccsöt igazán jó borból lehet inni, de úgy régen az volt, hogy hát hát, hát mindegy, ez fröccsnek jó lesz, vagy főzni, de alapvetően valahova ide rakták ugye az olasz rizlinget.
Hát egyébként az megint egy olyan tudás, hogy, hogy fröccsnek nem iszunk meg bármit, tehát a fröccs az nem a rossz bor följavítása szódával, hanem ahhoz meg kell találni a megfelelőt. Ugyanúgy főzni is, én amennyire hogy tudom, főzni csak olyan borral főzzék az ember, amit egyébként maga is meginna, tehát amit nem innánk meg, azt miért tesszük bele az ételünkbe. És az olasz rizling valóban lecsúszott ebbe a talpon állós kategóriába. Ugye hagyományosan Magyarországon voltak ilyen borászati megnevezéseket, amiket mindenki ismer, de tulajdonképpen mind lecsúsztak. A csobaki olasz rizling egy volt közülük. Ugye van a badacsonyi szürkebarát, akinek még van ezzel kapcsolatos emléke, vagy szeretné felelevenízeni, az elmegy Badacsonyra, ha még létezik a bódésor, ott megkóstolhatja, hogy minek gondolták a badacsonyi szürkebarátot, tehát büdös, félédes és ihatatlan. A badacsonyi szürkebarátot a badacsonyi borászok valamiért úgy döntöttek, hogy nem kell helyreállítani, de mint hogy a debrői házlevelűt sem mondjuk. De a tokai aszú, a szekszárdi bikavér, az egri bikavér, és akkor még lehetne sorolni a példákat, azok ugye szépen lassan helyreálltak. Az én szüleimnek abban van egy nagyon fontos szerepe, vagy volt egy nagyon fontos szerepe, hogy ezt felismerték, hogy a csopaki olasz rizling az nem egy véletlenül állandósult szókapcsolat, hanem az olasz rizling az egy olyan fajta, ami csopakon nagyon jól érzi magát. Mondanám, hogy őshonos, de nem az. Most kérdés, hogy mi az őshonos, de hát azért egy jó ideje foglalkoznak ott vele. A szőlő olyan, tehát a szőlő is élő lény, tehát neki is kell idő az akklimatizációhoz, egy idő után, ha akklimatizálódott, akkor jobban terem, jobban érzi magát, és a többi. Arról nem beszélve, hogy összegyűlik egy olyan tudás, ami az kapcsolódik a helyiekben. És ez a tudás, ez nyilván elveszett, újra kellett építeni, ami egyébként nem feltétlenül baj mindig, mert be lehetőséget biztosít arra, hogy új dolgokat fedezzünk föl. Az egyik ilyen dolog, ami hát talán nem volt egyértelmű, az az, hogy olasz rizlingből nagyon jó úgynevezett dűlőválogatásokat lehet készíteni. Tehát ez egy eleve egy olyan fajta, amivel kifejezetten hálás dolgozni, megbízható, tisztességesen terem, nem teszi tönkre a gazdáját, nem fogékony a betegségekre, emellett sokoldalú, és kellőképpen neutrális ahhoz, hogy ha az ember ilyet akar játszani, akkor tudjon belőle ilyen válogatásokat készíteni, aminek meg az a fő előnye, hogyha én csopakon készítek egy olasz rizling dűlőválogatást, mondjuk a síralomvágóban vagy a lőcedonban, akkor az sehol senki nem fogja a világon tudni utánam csinálni, és mindaz a idő, energia, marketing és erőforrás, amit ráfordítunk, az csak a sajátunkra megy. Tehát ha az ember, mint az osztrákok, zöld veltelenivel foglalkozik, zöld veltelenit lehet telepíteni gyakorlatilag a világon bárhol, ahol olyan a klíma. És az osztrák marketing pénzek azok részben arra is mentek, hogyha nekem zöld veltelenim van, akkor abból kicsit én is részesedek. De hogyha mi abba fektetünk, ami a miénk és ami mi vagyunk, ez is egy olyan felismerés volt, ami nem volt evidencia annak idején, akkor ezt nem lehet elvenni, nem lehet reprodukálni, nem tud jönni a kínai befektető és azt mondja, de megvalósítom ugyanezt, mert megépíti a tavat, a lejtőt, odaviszi a talajt, odaviszi a nem tudom micsodát, meg a szőlőfajtát, meg az akármit. Tehát ez mindenféle szempontból egy win-win szituáció, amellett, hogy az olasz rizling azért most már lassan 2 évtized bizonyítja, hogy erre ténylegesen alkalmas. Tehát eleinte azért ebben a harcban egy kicsit egyedül voltunk, mára azért azt lehet látni, hogy olasz rizlinggel sokan foglalkoznak, népszerű fajta. Egyébként, ha az ember a kereskedőjét kérdezi, akkor talán a legnépszerűbb fehér fajta az országban. Az is tény, hogy a magyar állam az olasz rizling, mint fajta mögé nem állt be.
Hát ez egy érdekes sztori, és erről szerettelek volna kérdezni, mert ugye van rengeteg olyan kezdeményezés többek között az olasz rizling szerintünk, ami kimondottan szakmai, illetve fogyasztói szempontból is támogatja ezt az egészet. De ezt akkor folytassuk ezzel, mert ez egy nagyobb falat, és akkor beszéljünk az olasz rizlingről, mint fajtáról. Jászdi Attilával beszélgettek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin.